A mai napon a témánk az örök élet, és azzal is lezárul egy sorozat. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan fejlődik az ember a hitben. Arról beszéltünk az elmúlt hetek alatt, nagyon részletesen beszéltünk az újjászületésről, a megtérésről, a hitről, a múlt héten a megszentelődésről. És ez az utolsó téma, amiről beszélnünk kell, az örök élet. Ugye a hitvallásban is ez az utolsó dolog, amit vallunk. Amikor közösen elmondjuk az apostoli hitvallást, akkor háromszor mondjuk azt, hogy hiszünk valakiben. Ugye az egy Istenek a három személyében hiszünk, és utána azt mondjuk, hogy négy dolgot hiszünk. Így tárgyas esettel, azokban a dolgokban nem hiszünk, mert ezek nem személyek, hanem mi azt mondjuk azzal, hogy ezeket a dolgokat hiszük, hogy mi biztosak vagyunk benne, hogy ezek a dolgok is meg fognak történni. Vagy hogy ezekből a dolgokból reánk nézve valami jó származik. Ugye hiszük az egyetemes keresztény a Szent Egyházat. Mert csak egy részét látjuk, a bonyhádi részét látjuk, vagy talán még egy-két részt itt a Földön, de ugye az is csak az egész egyháznak egy nagyon pici része, mert előttünk is volt egyház, és utánunk is lesz még egyház. Az egész egyházat majd ugye a feltámadás után fogjuk látni egybe, amikor minden hívő ott lesz velünk együtt az Úr Jézus országában. Tehát hiszük ugye az egyetemes keresztény anya szent egyházat, a bűnök bocsánatát, ma se látjuk, a testünk feltámadását, ugye mi soha senkit nem temetünk el a feltámadás reménysége alatt. Mert mi nem reméljük a feltámadást, mi azt biztosra veszük. Az Úr Jézus mondta, hogy lesz, tehát lesz. A mi a híveinket a boldog feltámadás reménysége alatt temetjük el. Mert lesz ilyen feltámadás és olyan feltámadás. Boldog annak, aki az Úr Jézushoz tartozik, boldogtalan annak, aki nem. És akkor a legesleg végén azt mondjuk, hogy hisszük az örök életet. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert a legtöbb teológiai könyv erről külön nem is szokott írni. De hát ha benne van az apostoli hitvallásban, akkor mégiscsak valami kell róla mondani. Nem? Hát akkor nézzük meg, hogy mi az? Mi az örök élet? Van-e róla definíció a Bibliában? Meghatározás? Aztán megnézzük azt, hogy ez hogyan kerül elénk a Bibliában. Aztán megnézzük azt, hogy tényleg bizonyosak lehetünk abban, hogy a hívő embernek örök élete van. Tehát ebben a sorrendben. Maga az Úr Jézus mondta el, hogy mi az örök élet, és pedig a főpapi imádságban mondta el. Ugye ez az utolsó imádság, hosszú imádság, amit az Úr Jézus elmondott, János evangéliumában találjuk ezt a 17. fejezetben. A 18. fejezetben már elfogják az Úr Jézus, utána már a bíróság elé kerül, de a 17. fejezetben az Úr Jézus imádkozik. Beszél az atyával arról, ami történt, és arról, ami történni fog az egyházzal. Majd valamikor húsvét és pünkös között arra is kerül sor majd a János evangéliumi sorozatban. Ez egy nagyon érdekes rész lesz, mert ugye ez egytől végig, az első verstől az utolsó versig rólunk szól. És az imádság elején az Úr Jézus elárulja nekünk, hogy micsoda az örök élet. Akkor János evangéliuma 17. fejezet első versétől olvasom. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmát adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És akkor már folytatódik az imádság, hogy a római tiszteletes úr elmondja többit. De itt ugye így kezdődik az Úr Jézus imádsága, a szolgálatának a záró imádsága. Úgy kezdődik, hogy az Úr Jézus elmondja, hogy eljött az óra, ugye a nagy pillanat, amikor az fog megtörténni, amiért az Úr Jézus jött. Aztán elmondja, hogy annak mi az értelme. Ugye, már itt van az első, a második versben, az Úr Jézus halálának, feltámadásának mi az értelme, hogy örök élete legyen annak, aki hisz ő benne. Aztán mi az? Hát elmondja az Úr Jézus a harmadik versben. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És akkor tudni kell, hogy az a szó, hogy ismerni a Bibliában mást jelent, mint a mostani nyelvhasználatban. Ugye, amikor én azt mondom, hogy ismerek valakit, akkor nem is biztos, hogy én tudom, hogy hol lakik, vagy mi a foglalkozása. Éppen az autóban beszéltünk arról, hogy nem is vagyunk biztosak benne, hogy a Helmutnak mi a foglalkozása például. Na, ismerem. Ja, szinte minden héten találkozunk. És sok mindent egyszerűen nem tudok róla. Ez az ismerősöm. Aztán ugye van a barát, aztán van a feleség, és akkor egyre jobban ismerjük az embereket. De a Bibliában az ismerni szó az azt jelenti, hogy egyek vagyunk. Hogy nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. Azt onnan is tudhatjuk például, hogy amikor az angyal azt mondja Máriának, hogy gyereket fog szülni, akkor Mária mit mond? Hát ez hogy lehet, amikor én férfit nem is ismerek? Ugye az nem azt jelenti, hogy ott Názaretben létrehoztak egy női életközösséget, ahol a férfi nem tehette be a lábát. Persze, hogy Mária ismert férfiakat, sőt, hogy jegyese volt. Ő azt mondja, hogy még nem volt együtt férfival úgy, hogy neki gyereke lehessen. Tehát abból tudjuk, hogy ismerni valakit a Bibliában azt jelenti, hogy valakivel a legbensőségesebb, legteljesebb kapcsolatban vagyok. És arról mondja az Úr Jézus, hogy az örök élet az, hogy ismerem az Istent. Tehát nem úgy, hogy már hallottam róla valamikor, mert emlegetik állandóan, hanem ismerem. Tudom, hogy kicsoda, tudom, hogy áll hozzá az élethez, hogyan viselkedik velem, tudom a gondolkodását. És ebből látjuk azt, hogy az az ember ismeri Istent, aki képes arra, hogy megértse az Istent. Mi az első lépés? Meg kell érteni. Tehát a megtérés az előfeltétele annak, hogy egyáltalán ismerjem az Istent. És ezért beszéltem a múlt héten olyan sokat a megszentelődésről, mert az a folyamat, amiben egyre jobban megismerem az Istent. Ugye az elején még csak egy elképzelésem van az egészről, valamit megértek a bűnbocsánatból, az örök életből, aztán ahogyan fejlődik a kapcsolatom az Úrral, egyre jobban látom a dolgokat úgy, ahogy ő látja, egyre jobban kezdek úgy gondolkodni, ahogy ő, egyre jobban ismerem őt. Tehát az örök élet kezdődik azzal, hogy az ember megtér. És beteljesül akkor, amikor az ember úgy ismeri az Istent, ahogyan önmagát ismeri. Lesz olyan is. Majd a feltámadás és az utolsó ítélet után, amikor ugye semmi bűn, semmi hiba nem tart vissza bennünket attól, hogy Istent úgy ismerjük, ahogyan ő valójában. Semmit nem tart vissza bennünket attól, hogy a legbensőségesebb kapcsolatba kerülünk az Úr Jézussal, mert nincs mit szégyelnünk, nincs mit titkolnunk előtte, akkor már tiszta lelkű emberek leszünk. Tehát ez az örök élet már most elkezdődött a megtérésünkkel. Kikristályosodik az életünkben a megszentelődés által. Amiről azt mondtam, hogy Mindig a Szentlélek adja a löketet a hívő embernek, nekünk az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk neki. Hogy megtegyük azokat a dolgokat, amelyekre a Szentlélek rámutat, és beteljesül ez az örök élet, majd a feltámadás és az utolsó ítélet után. És Pál apostol ír erről egy néhány nagyon szép sort a rómaiakhoz írt levélben. Majd az utolsó mondat nagyon ismert lesz, és abból látjuk nagyon szépen, hogy az az egész, amiről eddig beszéltem, és beszéltünk a bibliaiskolai alkalmakon, az hogyan függ össze. Római levél 6. fejezet 16. versétől. Ott Pál apostol beszél a keresztény életről, és majd a végén egy nagyon szép hasonlatod mond. Római levél 6. fejezet 16. verstől a következőket olvassuk. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcset, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ugye ez a 23. vers, a bűn zsoldja halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, ez az evangélium. Ebben össze van foglalva a teljes Biblia, a bűnbeeséstől kezdve egészen a feltámadásig. Abban minden benne van. Tehát ezt akár fejből is lehetne tanulni. Ugye, és a kép nagyon szép. Itt Pál apostol beszél arról, hogy az ember mindig valakinek a szolgája. Az ember nem a saját maga ura. Az ember nem arra teremtetett, hogy úr legyen, hanem hogy fejedelem legyen egy úr alatt. Az ember mindig valakihez tartozik. És azt mondja, hogy két lehetőség van. Lehetne úgy is mondani, mert ugye itt a végén Zsoltról beszél Pál apostol, hogy két hadsereg van. És az ember vagy az egyikben szolgál, vagy a másikban. Ugye azt mondta Pál, hogy a bűn szolgái voltatok a megtérés előtt. Akkor is csinált az ember valamit, minden tettével előre vitt egy ügyet. És pedig a bűnnek az ügyét. És ez magával hoz valamit. Ugye azt mondja Pál apostol, a bűn zsoldja a halál. Ugye a zsold az a fizetés. Egy katonának a fizetése. A zsold az, ami jár, amikor a katona megteszi a dolgát. Hát a meg nem tért ember megkapja a fizetést. Bármit csinál, előre viszi nem az Isten ügyét, hanem a bűn ügyét. Annak mi a fizetése? Automatikus fizetés, mi az, ami jár érte? A halál. Ugye mind az, ami szétszedi, szétbontja azt a harmonikusan egymáshoz tartozó életet, amit Isten teremtett. Ez mind halál. Ami szétesik, ami szétbomlik. Elkezdődött ugye ott, hogy Ádám és Éva szégyelték magukat egymás előtt, bár ugyanaz a hús volt, és ugyanaz a csont. Miért szégyelték magukat? Ha már a halál elkezdődött munkálni bennük. És amikor az ember megtéretlen fejjel a bűnt szolgálja, annak megvan a következménye, hogy egyre inkább szétesik az élet. Szétesnek a kapcsolatok, a végén szétesik az ember maga. Ez a szégyenletes gyümölcs, ami automatikusan jön a bűnből, annak a beteljesedése pedig a halál. És itt nem a testi halálra kell gondolni, hanem itt a teljes elszakadás az Istentől. Az a végleges halál. Amikor majd az utolsó ítéletnél azt mondja az Úr Jézus, nem is ismerlek téged. Azt tudom, ki vagy. És olyan helyre kerül az illető, ahol semmi, de semmi jót nem fog tapasztalni Istenből. Ahol véglegesen el van szakadva az Isten szeretetétől. Nos, ez alá. És ezzel párhuzamosan van egy másik folyamat. Arról beszél Pál apostol, hogy milyen jó, azt írja a rómaiaknak, milyen jó, hogy megtértetek. Mert az Istennek való engedelmességnek is van egy gyümölcse. És mi a gyümölcs? Azt mondja Pál apostol, a szent élet. Ugye ez a megszentelődés. A szent lélek munkájának a következménye. A megtérésnek a következménye. A kettő együtt. Szentlélek munkálkodik bennem a változást, hogy egyre jobban értsem meg az Isten dolgait. A Szentlélek munkálja bennem az akaratot is, hogy akarjak az Úrnak engedelmeskedni, hogy akarja megtenni azt, amit ő kér és kíván tőlem. A Szentlélek munkája, az engedelmesség közösen ott van ez a Szentlélek, ami, ha minden jól és igaz, fejlődik, amíg meg nem halunk. És annak is van egy beteljesedése. Azt mondja Pál apostol, ugye ez az örök élet. Amikor semmi, de semmi nem tart vissza bennünket az Úr Jézustól. Amikor teljes egyességre juthatunk ővel, és nem csak mi, ugye, fejenként, hanem a többi hívővel együtt. És az a jó, hogy amikor ezekről beszélünk, akkor ez nem egy vágyálom csupán. Akkor ez nem egy gondolat Pál apostoltól, és nem is kell félni attól, hogy hát most per pillanat az Úr Jézushoz tartozom, de mit fog nekem mondani majd az utolsó ítéletnél? Biztos, hogy ha megmaradok az Úr Jézus mellett, biztos, hogy részesülök az örök életben? Hát az Úr Jézus adott erre nagyon szép biztatást, amiről már szó is volt az Isten tiszteleten a János evangéliumának 10. fejezetében. A jó pásztor példázatában. Azt mondja az Úr Jézus János 10:27-28. Versében, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Na, ezt az utolsót azt alá is lehetne húzni. Senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Azt mondja az Úr Jézus. Mi a megtéréssel mit teszünk? A megtéréssel az életünket, egész sorsunkat, életre és halálra az Úr Jézus kezébe tesszük. És minden alkalommal, amikor megújítjuk ezt a fogadalmunkat, amikor úrvacsorát veszünk, újra az Úr Jézus kezébe tesszük az életünket. Ha az Úr Jézus kezébe van az életünk, akkor az onnan még kikerülhet? Hát az mondja az Úr Jézus, hogy nincs senki, aki ezt onnan kiragadhatja. Ez nagyon fontos, mert beszéltem a múltkor arról, hogy a sátán megtámadja a hívőket. Kerülhetünk mi olyan nehéz helyzetbe, hogy mi azt gondoljuk, hogy elhagyott bennünket az Úr Jézus. Remélem, hogy nem mindannyiunk fogunk ilyen helyzetbe kerülni. Még a keresztény ember életében is lehetnek nagyon-nagyon nagy problémák. És ilyenkor nagyon fontos tudni ezt. Most elveszítettem az örök életet? Mert ilyen nagy bajba vagyok? Nem. Ha én egyszer az Úr Jézus kezébe vagyok, akkor ott vagyok. Itt, ebben az életben lehet, hogy ez többször is nagyon fájni fog. De akkor is ott vagyok az én kezébe. Senki nem tud engem onnan kiragadni. Akkor egy teológus föltett egy trükkös kérdést. Jó, oké, tehát senki nem tud bennünket onnan kiragadni, de ha én onnan el akarok menni, akkor én talán elmehetek, nem? Akkor lehet, hogy hátat fordítok az Úr Jézusnak, nem? Senki más nem tud engem onnan kiragadni, de hát ha kiesek az Úr Jézus kezéből, mert én más irányba mentem. Ugye ezért olyan fontos, hogy hol van ez az ige pontosan? A jó pásztorról szóló részben. És máshol az Úr Jézus mit mondott a jó pásztorról? A jó pásztor hagyja kóborolni a 100. bárányát? Nem. Utána megy. Visszahozza. Ha mi tényleg az Úr Jézus gyereke vagyunk, ha tényleg az Úr Jézusra bíztuk magunkat, akkor egy, nem is akarunk tőle elszakadni. De kettő, hogyha olyan nagy támadásba kerülnénk, hogy mi már nem látnánk tisztán, akkor az Úr Jézus utánunk küld valakit. Egy testért, a lelkészt. Ha nincs senki más a közelben, akkor ő jön utánunk a saját módján. Ő nem hagy bennünket. És ha látunk valakit, aki mégis szánt szándékkal elhagyja az Úr Jézust, hátat fordít mindennek, amit tud a Bibliából, akkor azt kell mondanunk, hogy akkor az nem volt az Úr Jézus báránya. Csak úgy tűnt. Van olyan. Van olyan, hogy mi azt gondolunk valakiről, hogy egy hívő ember, aztán ő szánt szándékkal elhagyja az Úr Jézust. Nem a gyülekezetet, nem arról beszélek, nem van olyan, hanem elhagyja az Úr Jézust. És azt mondja, hogy én nem akarok az Isten akaratával foglalkozni. Erről mondja a Biblia, hogy az ilyen ember nem kap még egy lehetőséget, hogy megtérjen. Tehát az majd idővel meglátszik az életén is. Hogy az illetőnek az élete egyre inkább szét fog esni. De mi mindenkiről a legjobbat tételezzük föl, és amikor látjuk azt, hogy valaki körülöttünk a gyülekezetben meginok a hitében, akkor ugye egy dolgunk van, imádkozni érte. Vagy, ha vagyunk olyan nexusban, talán leülni vele és beszélni arról, hogy ez hogy is van. De mi biztosak lehetünk benne, hogy aki egyszer valójában letette az életét, és ugye ez rólunk szól. Ami biztosak vagyunk benne, hogy az Úr Jézus kezébe tettük le az életünket, és ezt komolyan is gondoljuk. Vagy ha meginok a hitünk akar, akkor a következő úrvacsorás alkalommal kicsit jobban, erősebben mondjuk el, hogy mi tényleg azt akarjuk. Akkor mi 100%-osan biztosak lehetünk benne, hogy az életünk ott van, és senki, az égvilágon senki nem tud bennünket onnan kiragadni. Tehát lesz részünk az örök életben. És akkor ilyenkor felmerül egy kérdés. Itt az örök életről beszélek. És én beszélek arról, hogy az örök élet beteljesül majd a feltámadás és az utolsó ítélet után. De mi van a halál után? Akkor a halál pillanata és a feltámadás pillanata között mi van? Mi történik velük? Mert ugye elég sokszor, amikor ilyen témáról beszélünk, talán feltűnt már, körülöttünk az emberek arra kíváncsiak, hogy mi lesz a halál után. És akkor akár még egy hívő embertől azt lehet hallani, hogy hát a mennybe leszünk. Jó, ez nagyon szép, de ugye a Bibliában a legtöbb helyen arról van szó, hogy mi lesz velünk a feltámadás után. Elég sok hívő ember sajnos már az egész feltámadást is elfelejtette. Janeke egyik öccse lelkész Hollandiában, és ő 2 évvel ezelőtt rájött arra, hogy hát ő is ezt egy kicsit elhanyagolja. Hogy nem beszél, amikor temet, vagy amikor próbál vigasztalni, nem beszél a feltámadásról. Viszont a Bibliában az elég kulcs. Feltámadunk. Mi lesz velünk majd hosszú távon? Hát mi hívő emberek, akik már új bensőt kaptunk a Szentlélek munkája által, új testet is fogunk kapni majd feltámadás után, és a helyreállított világon fogunk élni. Új föld, új ég. Ennyit tudunk. Sokkal többet nem tudunk, hogy pontosan hogy lesz ott, hát majd ott majd megbeszéljük. Hogy tetszik-e, vagy nem tetszik, mindenkinek tetszeni fog. És akkor a kettő között, a halál utáni állapot, és a feltámadás előtti állapot, erről a köztes állapotról tudunk-e valamit mondani? Hát tudunk néhány dolgot mondani, mindjárt kiderül, de amit mondanunk kell, az elsősorban az, hogy a Biblia szerint mi az, ami nem történik a halál után, illetve a halál és a feltámadás között. Mert Isten nem tartotta olyan nagyon-nagyon fontosnak, hogy pontos információt adjon nekünk erről a köztes állapotról. Ugye a vigasztalásunk az, hogy feltámadunk. Hogy nem csak új lelkünk van, hanem új testünk is lesz, és az Úr Jézussal az új világon fogunk élni. Az a vigasztalás és a remény. És lesz egy köztes állapot, amiről az Úr Jézus egyszer beszél, akkor is példázatban, a Lukács 16-ban. Tessék? Mindjárt, a többit mindjárt elmondom. Az Úr Jézus egy helyen beszél erről, Lukács 16:19-31-ben, amit föl szeretnék olvasni. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és pattyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kína között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ugye? Fontos megérteni, hogy ez egy példázat. Mi az Úr Jézus arra akar kiukadni, hogy aki nem veszi komolyan az Ószövetséget, nem fogja megérteni az Úr Jézus feltámadását sem. És ugye az történt, hogy még a zsidók között is nagyon sokan elutasították azt, hogy az Úr Jézus lenne a Mesiás. Bár volt sok megtörő is a zsidók közül, akik keresztényekké lettek. Tehát ez a tanítás lényege. De ugye mi tudjuk azt, hogy az Úr Jézus soha nem hazudik. Tehát amikor az Úr Jézus egy példázatot mond, akkor az nem egy teljesen kitalált történet. És amit látunk, hogy mind a két ember itt a történetben a halál után egy birodalomba kerül, ha szabad így mondanom, a halottak birodalmába kerül. Ugyanarról beszél az Ószövetség sok helyen, hogy a halottak egy bizonyos állapotba kerülnek. És az Úr Jézus beszél erről, hogy ott más a helyzete annak, aki hozzátartozik, más a helyzete annak, aki nem tartozik hozzá. Ugye két térfél van a halálon túl. Az egyik helyen ott van Lázár, Ábrahám keblén megvigasztalódik. Másik oldalon ott van a szívtelen gazdag, aki gyötrődik éjjel-nappal. És ugye nincs átjárás a kettő között. És ugye ez hasonlít arra, amikor az Úr Jézus azt mondja a megtért latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Meghal a lator is, meghal az Úr Jézus. Hova kerül a lator? Hát olyan helyre, ahol az Úr Jézussal lesz. Megvigasztalódik. Aztán ugye majd az Úr Jézus feltámadik a harmadik nap, vagy feltámad a harmadik napon. Lator meg nem. Legalább nem tudunk róla. Ő majd később velünk együtt fog feltámadni. Tehát a halál után az ember nem semmisül meg. Az az első dolog. Az Úr Jézus szerint a halálunk túl is van még élet. Vannak, akik ezt tagadják, nem csak a világban, hanem még olyan emberek is tagadják ezt, akik Bibliát olvasnak. Például a Jehova tanúi azt mondják, amikor az ember meghal, megsemmisül. És majd, az ő elképzelésük szerint, valamikor Isten újra megteremti az emberek. Isten fejbe tart mindenkit, aztán majd újra teremti mindenkit, újra teremt mindenkit, mindenki kap második lehetőséget, hogy megtérjen, Ha a második lehetőséggel sem él az ember, akkor Isten végleg megsemmisíti a meg nem térőket. De ugye ez többek között azért is zavaros kép, mert a mi Istenünk azt mondja önmagáról, hogy ő hűséges. Hogy amit ő egyszer mond, az így is lesz. Amit ő egyszer megcsinál, annak az az értelme, hogy ez meg legyen. Amikor azt mondja, amikor ő embereket teremt, azért teremt meg embereket, hogy legyenek. Ugye fizikus vagyok eredetileg, ismerjük a fizikából az energia megmaradásának a törvényét, vagy az anyag megmaradásának a törvényét. Egyetlen fizikus sem tudja megmagyarázni, hogy ez miért van. Miért van ez a törvény? Hogy ugye az anyag nem vész el, csak átalakult. Mint ahogy ugye mondani szoktuk, hogy a munka sem vész el, az is csak átalakul. Miért van ez? Hát nem tudja a fizikus megmagyarázni, abból indul ki. Hogy van egy adott adag energia, és az mindig megmarad. Hát mi tudnánk elmondani, hogy miért van? Hát ha Isten egyszer valamit megteremt, azt azért csinálja, hogy legyen. Utána nem semmisíti meg. Ő azt akarja, hogy legyen. Hát ugyanúgy a helyzet az emberekkel. Ha Isten azt akarja, hogy legyek, akkor leszek. És akkor Isten ezt nem mondja vissza, akkor többé ne legyél. Viszont ugye van következménye annak, hogy mit teszek az életemmel. Azért vagyok, mert Isten engem akart. És meg is fogok maradni. És Isten megadja a lehetőséget arra, hogy én visszataláljak hozzá. Ugye a második nincs átjárás a két térfél között. Itt ugye Ábrám azt mondja, hogy a gazdag szeretné azt, hogy a koldus átjöjjön az ő térfelére. És Ábrám azt mondja, hogy bocsánat, ilyen nincs. Ugye ezt megerősíti nekünk a zsidókhoz írt levél, hogy az embernek adatot, hogy egyszer meghal, tehát egy alkalommal, az azt jelenti, az nem azt jelenti, hogy valamikor meghal, az ember egyszer meghal, és utána következik az ítélet. Tehát sok keresztény kis egyház azt szeretné, és vannak, akik azt tanítják is, hogy majd mindenki kap egy második lehetőséget a halál után. Hát azt felejtsük el. Ezt az életet kapjuk, ahol ugye van templom, lelkész, testvérek, ezt az életet kaptuk azért, hogy megértjük, hogy az Istennek mi az akarata velünk. És egészen a testi halálunk időpontjáig van nekünk lehetőségünk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat rendbe hozzuk. Ha nem, akkor már késő. Mert utána már csak feltámadás van. Nincs megtisztulási, megtisztítási folyamat sem. Ugye ezt a katolikusok tanítják. Hogy a keresztségben a római katolikus egyház csak a bűn gyökerét írtja ki, utána majd mindenki csinálja a helyest, csinálja azt, amit az egyház mond, de hát ha nem sikerül nullára kijönni a végén, akkor majd a halál után még lesz tisztító tűz, meg mi egyéb. Az egész Bibliában, a mi Bibliánkban nem találtak egy igét sem, amivel azt alá tudják támasztani. Egy olyan könyvből hoztak egy mondatot, vagy másfél mondatot, amit az Úr Jézus soha nem is olvasott. Csak a zsidók, a görögül beszélő zsidók az Úr Jézus idejében azt is olvasták, mint ilyen kegyes irodalmat, csak nem volt a Biblia része. De valahogy ez nagyon belefér a római katolikus egyház tanításában, hogy még a halál után is kell megtisztulnia a hívő embernek, és akkor valamikor ugye onnan kikerül, aztán, ha más vége van, akkor az Isten közelébe kerül. Ugye ez a boldoggá avatás, meg a szentté avatás. A Bibliában arról nincs semmi tanítás. A lator ott térhet meg a kereszten. És az Úr Jézus azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban.
Paradicsomban,
nem a tisztító tűzben. Egy helyen lesznek a halál után. Az azt jelenti, Pál apostol néhány helyen alátámasztja, hogy az, ami még hátra van a megszentelődésünkből, azt a halálunk pillanatában megkapjuk ajándékként. Hogy tisztán lehessünk ott, ahol az Úr Jézus szeretetét tapasztaljuk majd a halálunk után, és megvárjuk a feltámadásunkat. Mindez kizárja a lélekvándorlást is. A lélekvándorlás arról szól, hogy a halál az csak egy átjárás, ha jól viselkedtem most, akkor majd a következő életben még jobban cselekedhetek, vagy ha ma ebben az életben rosszul cselekedtem, akkor majd a következő körforgásban egy alacsonyabb szintre kerülök, de újra kapok egy lehetőséget, hogy rendben tegyem a dolgokat. Értitek? Mindez ugyanaz! Mindezek az elméletek arra jutnak ki a végén, hogy az ember folyamatosan egyre jobb lesz. A Biblia azt nem tanítja. Azt tanítja, hogy az ember, hogy most megszületik, bűnben van, és egy lehetősége van. Bűnbocsánatot elfogadni az Úr Jézustól. Ha ez megtörténik, akkor elkezdődik az örök élet folyamata a megszentelt élettel, és majd beteljesedik a halálunk után, és akkor majd még új testet kapunk, és akkor meg fogjuk tapasztalni az egészet. Ami ebből a szakaszból is kiderül, majd a Prédikátor könyvéből is, a halottaknak nincs lehetőségük felvenni a kapcsolatot az élőkkel. Nem beszélnek onnan hozzánk. Viszont, és azt ugye a végén írtam, Isten nekünk meg megtiltotta, hogy felvegyük a kapcsolatot a halottakkal. Élő ember nem beszél halottakkal. Olyan egyszerű. Természetesen van olyan hosszú házasság után, és éppen meghalt a férj vagy a feleség, hogy az ember még úgy érzi, hogy még itt van körülöttem a pára. Vagy mintha látja bejönni. Vagy mintha hallaná a hangját. Ez a gyász elején teljesen normális. És lehetnek olyan helyzetek, extrém helyzetek, ha valaki okult dolgokkal foglalkozik, hogy egy tisztátalan lélek szeretne valamit elhittetni. De a Biblia tanítása alapján nincs kapcsolata az élők és a holtak között. Ők olyan helyen vannak, ahol nem tudnak velünk kommunikálni, mi nem tudunk velük kommunikálni, és ha mégis próbálnánk valamilyen kapcsolatot felvenni egy halott szerettünkkel, akkor nem ott kötünk ki, hanem a tisztátalan lelkeknél kötünk ki, akik majd romlásunkra fogják tenni azt, amit nagyon szeretnek megtenni. És az utolsó, amit nagyon fontos megérteni ebből a részletből és a megtért Lator történetéből is, nincs lélekalvás. Már a reformáció idejében is volt olyan tanítás, hogy amikor meghalunk, akkor lekapcsol a lelkünk. Ez valószínűleg onnan ered ez a gondolkodás, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ha nincs szemem, akkor nem látok. Ha nincs fülem, akkor nem hallok. Ha nincs szám, nem tudok beszélni. Tehát amikor a testem itt marad, a lelkem meg valahova kerül, akkor test nélkül nem vagyok teljes ember, tehát nem is tudok semmit. Calvin egy teljes könyvet írt a lélekalvás ellen. Azt mondta, hogy nem így van. Az hitetés. Azt szeretné az ember, de nem így van. Mert ugye Istennek sincs teste. Istennek sincs szeme, füle, szája. Mégis lát, hall, beszél. Tehát a kettő nem úgy működik. Természetesen egy ember akkor teljes ember, ha testből és lélekből áll. Mert ugye így teremtett bennünket az Isten, ezért van testi feltámadás is. Az ember akkor teljes ember, ha a lélek és a test egyben van kapcsolva. Az ember akkor igaz ember, teljes mértékben igaz ember, ha igaz a lelke, hibátlan a teste, mi ezért kapunk új testet, és majd hibátlan világon fogunk élni. De az egészből a legfontosabb mégis a lelkünk. Ugye nem véletlenül történik az a megtérésben, hogy Isten a lelkünket újítja fel először. Aztán a feltámadásban kapunk új testet, aztán majd az utolsó ítéletnél kerülünk az új világra. Ugye ez a sorrend, belülről kifele. A lélek a legfontosabb, és valahogy ez a lélek önmagában tud lenni, nem értjük hogyan, de Isten a példa arra, hogy nincs feltétlenül szükség testre. Tehát a halálunk után olyan állapotba kerülünk, ami jó lesz nekünk. Olyan helyre kerülünk, ahol az Úr Jézus fog bennünket megvigasztalni. A Pál apostol írja az egyik levelében, hogy milyen jó lenne neki már elköltözni az Úr Jézushoz. De a gyülekezetnek jobb, ha ő még maradna egy picit, és tanítana tovább is. Tehát a halál utáni állapotunk ebből a szempontból jobb lesz, mint a mostani, hogy teljesen megtisztult lélekkel elég bensőséges kapcsolatba kerülünk már az Úr Jézussal. De mégis új a természetellenes állapot, mert még nincs új testünk. Aztán történik a feltámadás, és visszakapjuk a testünket, ami mégis teljesen új lesz. Tehát ugye egy hiba nélküli testre van szükség, hogy tudjunk élni egy szent világon. És utána, az utolsó ítélet után Isten behelyez bennünket az ő új országába. Az a kitekintésünk, az a reményünk, az lesz a legjobb. Amikor visszakaptuk a testünket is, és teljes emberként, minden más hívővel együtt, teljes valóságában megélhetjük az igazi életet, amit Isten eredetileg tervezett nekünk, egy olyan helyzetben, ahol bűn már nem lesz. Azok pedig, akik életük alatt nem rendezték a kapcsolatot az Úr Jézussal, azok kerülnek arra a helyre, amiről a Biblia azt mondja, hogy végtelen szenvedés lesz. Egy rövid képpel szeretnék még lezárni ezt az előadást. Amikor Isten megteremtette az első emberpárt, olyan világban éltek, ahol nem volt halál. És Isten azt mondta, hogy bármelyik fáról szabad enni, életben maradtak, csak egyről nem, mert akkor meg fogtok halni. Akkor az egész teremtett világ az életről szólt. Az embernek csak egy dolgot tehetett, amiért a halálba került volna. Bár az ember nem látott példát arról, hogy mi az a halál, mert halálot nem volt. Az volt az eredeti állapot. Ádám még tudott bűnt elkövetni, és elkövette a bűnt, és mégis evett arról a fáról. Megtette azt az egy dolgot, amiért a halál járt. Most mi milyen világban élünk? Hogyha a saját fejünk után megyünk, ha az alapján tájékozódunk, amit az ember ki tud gondolni magának, akkor bármit is csinálunk, a halálba kötünk ki. Bárhol körülnézünk, elég gyorsan felmerül az a gondolat, hogy talán mégis a halál az erősebb. aztán Darwin elméletet csinált belőle. Ugye hol áll az a barátunk, mert a gyengék meghalnak, az erősek megmaradnak. Akik nem alkalmasak az életre, meghalnak, akik alkalmasak a további életre, az megmaradnak. Bárhol, bárhova nézünk, ebben a világban minden, gyakorlatilag minden a halálról szól, egy kivétellel. Egy dolgot kell megtenni, hogy az ember éljen. Hinni az Úr Jézusban? Nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent élni, ahogyan az Úr Jézus beszél róla. Nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent az örök élet. Mert nincs rá példa körülöttünk. Valamit sejthetünk belőle, amikor együtt vagyunk testvéreként a gyülekezetben, valamit sejthetünk belőle, amikor egy szent életű emberrel találkozunk, beszélgetünk. De hogy milyen lesz valójában, arról nagyon kevés fogalmunk van. De majd lesz. Ha megtesszük azt az egyet. Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, és elkezdett munkálkodni a halál bennük. Aztán több száz évvel később meg is haltak testileg. Amikor az ember megtér, elkezd munkálni benne az élet. És beteljesül majd az örök életben. Ez a nagy ellentét, amiről a Biblia beszél. Ez a csodálatos üzenete az evangéliumnak, hogy csak egy dolgot kell megtenni, de azt azért meg kell tenni. Higgy az Úr Jézusban. És aki hisz ő benne, el sem fog veszni, hanem örök élete lesz. Amen.